Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Utazási műsorunkban ellátogatunk a kapuvári Szent Anna templomba. Bejárjuk a Rábaközi muzeális gyűjtemény egységeit, megcsodáljuk a díszes népviselet darabjait, s azt is megtudjuk majd, ki volt valójában Hany Istók. Utunkat a természet ölelésében, a Fertőhanság Nemzeti Park Öntés-Majori egységében zárjuk. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. Szent Irmai Ágnes vagyok. Kapuvárnak az idők során több temploma volt. Az első a várkápolnája, majd az 1600-as években egy fa templom. 1718-ban épült az első kőtemplom, mely kicsinek bizonyult, és helyére emelték a klasszicista stílusú mai Szent Anna templomot. Egy tűzvész után átépítik, bővítik. Ekkor kap két mellékhajót. Tornyát kupolával látják el, innen csendül fel minden délben a kapuvári verbunk muzsikája. Az élő közösségről, a hagyományok megtartásáról Radó Tamás plébánost hallják.
Élet van a templomban, tehát egy nagyon nagy dolog, hogy élet van a templomban, és ezért azt látjuk, hogy a igényesek a hívek, nem itt Kapuváron csak, hanem a környékben, vagy kicsit még távolabbról is, és megkeresik azt a helyet, ahol misét találnak, és ilyen szempontból máshonnan is vannak itt a templomban.
Egyébként, ahogy jöttünk befelé az állomásról, láttam az út bal oldalán egy neogótikus templomot is, az is katolikus?
Igen, hál' Isten a Kapuváron úgy mondhatnánk, hogy egy vallás van, csak a katolikus vallás. Igaz, vannak reformátusok és evangélikusok, akikkel nagyon jól megvagyunk. A katolikus iskola is van, illetve a kórház, amikor felújult, megújult, akkor az igazgató főorvos mondta, hogy a helye van a kápolnának ott a kórházban. A régi kórház részben is volt kápolna, hogy a Jézus szíve szobor van bent, ami a nővérek idejéből való, ápoló nővéreknek az idejéből, és hogy az átmenet, illetve a folyamatosság meglegyen. És ezt közösen használjuk hárman, viszont a reformátusok és evangélikusok azt használják idézőjelbe templomként. Amit előlátunk, hogy az oltárkép, egy érdekes oltárkép, Szent Anna az oltárkép, Jézusnak a nagyanyja, illetve Szűzmányának az édesanyja, a három ábrázoláson ugye az oltárképen Szent Joakim, Szent Anna, illetve Boldogságos Szűzmária. Július 26-án ugye Szent Annának az ünnepe, ugye látjuk Szent Annára, hogy mennyire figyelmezteti a képen Szűzmáriát, hogy a isteni törvényeknek a megtartására, Isten jelenti hitre és Isten jelenti szeretetre. Ezt látjuk, tehát itt ez a Szent Anna az oltárkép, illetve a búcsúnak és a templom, vagyis a városnak a védőszentje, és minden évben van búcsú. Még csak azt mondhatom, hogy Kapuván az év kicsit más világ van, mint máshol, hogy nem csak az önkormányzattal jó a kapcsolat, hanem az iskolákkal is. Tehát van egy katolikus iskolaközpont, és van egy térségi iskola, és van egy néptáncos, népművészeti iskola. És ezek nagyon összedolgozunk, és együtt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy például a katolikus iskolába, tornóra helyett már óvodáskorban is néptánc van. És ezt azért mondom el, mert ő az ottani vezető, Necsitei Gábor, őnek volt a kezdeményezésén, most már több évvel ezelőtt, hogy legyen népviselet való beöltözés a búcsúkor. És azért mutattam fönt, hogy ott van a kapuvári népviselet, és minden évben, a Szent Anna búcsúkor, és 26-án, amíg a búcsú van, akkor a néptánc iskolánál gyülekeznek a óvodástól kezdve a felnőttekig a népviselbe beöltözöttek, és úgy vonulnak be a templomba. Ami megint nagyon jó dolog itt, hogy a néptáncosok is imádkoznak és énekelnek, tehát nem csak néptáncolnak, hanem azért belsőleg is van bennük vallásos élet. És amikor vége van a misének, az egész templom kivonul a főtérre, és akkor néptáncosok játsszák a kapuvári verbunknak hívják ezt a népéneket, amit minden délben a toronyban is lejátszik a zenegép. Utána pedig a hívek is beállnak, és közösen egy nagy tánc van a parkban.
Igen, itt az orgona karzaton, a mennyezeten láthatjuk a kapuvári népviseletet. Szóval olyan, mintha egy falu napot festett volna meg a festő. Tehát asszonyokat látunk két oldalon, középen látjuk, angyalokat.
Hogy téged Isten dicsérünk, hogy az van ráírva.
Tehát három angyal három van angyal középen.
Van, téged Isten dicsérünk. Inkább azt mondanám, hogy a mennyi közösséget akarja kifejezni, nem csak a mennyi közösséget, hanem a szentek közösségét, amit ugye beszélünk, ugye, hogy a földön élő zarándok egyház, a mennyi Jeruzsálem, illetve az elhunytak, hogy az egy közösséget alkotunk, és inkább az, hogy az, amit itt megélünk lent a földön, az együtt éljük meg a mennyei dicsőséggel együtt.
Nagyon szép, itt fölöttünk is különböző bibliai jeleneteket láthatunk.
Fönt a három főanyat látjuk ott legelőre az oltárkép fölött, utána pedig a magyar nagyasszonyának a képét, Szent István király a koronát fölajánlja, Boloság a Szűz Máriának, itt aztán Szent Pál apostolnak a megtérését látjuk fönt, ez pedig a mennyei Jeruzsálemet akar kifejezni, tulajdonképpen a mennyei dicsőséget a középső apszisnak a tetején. Most Kapuváron két egyházközség van, két plébánia van, a nagy templom, ahol most vagyunk, a kapuvári, illetve a gartai templom, a Szent Sebestyén templom.
A kapuvári Szent Anna templom plébánosát, Radó Tamást hallották. A főtér túloldalán állt egykor a település erődszerű vára, melyet később kastéllyá alakítottak. Falai között kapott helyet a Rába Közi Múzeum. A zene után itt folytatjuk utunkat. Fejezetek Kapuvár életéből. Ez a Rába Közi Múzeum vendégfogadó kiállításának témája. Épület, intézmény, táj és város történet ötvöződik, s rajzolódik ki előttünk a bejárás során. Nagy Eszter, a Rába Közi Muzeális Kiállítóhely kulturális munkatársa, tárlatvezető kalauzol.
Ez a Rába Közi Várkastély, ez volt régebben még a középkori várnak, most már nem sok maradványa maradt meg belőle, de ez volt eredetileg a vár, amit később kastéllyá alakítottak az Eszterházi uradalom idején. Most már az önkormányzat helyezkedik el benne, és déli oldalán az alsó szinten található a múzeum.
Itt láttam egy régi hidat, ez valamikor még a várhoz tartozott, illetve a mostani épületnek van egy ilyen mélyedése. Elképzelhető, hogy valamikor várárok vettek
körül? Igen, így van, ezt ma is várároknak hívják. Most már ugye nincsen benne víz, csak rendezvényeket szoktak benne tartani, búcsút, kulturális rendezvényeknek szokott otthont adni most már.
A kiállító tér nem csak Kapuvárt, hanem a környező táj értékeit, természeti kincseit, kulturális és szellemi örökségét, hagyományait mutatja be. Kiemelt helyet kap a néprajz és a már említett népviselet is. De milyen földrajzi egységet nevezünk Rába köznek? Mi jellemző a kisalföldi vidékre?
A Rába köz az egy körülhatárolt egység, ez földrajzilag így van. A Kisalföldnek, a Rábának, illetve a Babot mellett található Nagyerdőnek a határai között helyezkedik el igazából, ez természetileg van megnevezve így. Itt a folyosón egy kicsit jobban ki szoktam fejteni, hogy ugye mocsári terület volt, hogyan csapolták le a vizet a Hansági főcsatornával, arról is látunk majd egy képet, és ez a terület, ami megmaradt az eredeti formájában, ez van a Fertőhanság Nemzeti Parkban, ezért vannak itt ezek a képek, amik ott készültek.
Sőt, régészeti feltárásokon ezeknek az emlékeit láthatjuk itt, övcsatokat, különböző kerámia eszközöket, pénzérméket, edényeket, tehát gondolom ez mind a környéken zajló ásatásoknál került
elő. Itt is meg tudjuk nézni, hogy ugye, amint említettem, nem csak kapuvári emlékek vannak, mert ezeknél is mind Babotról, Osliból, a környező településekből kerültek elő ezek az ásatási eredmények, tehát így értettem azt, hogy nem csak Kapuvárnak az emlékeit tudjuk megtekinteni.
Kapuvár neve amiatt van, mert ugye volt itt a vár, és ez valami határt jelentett,
igen,
vagy teljesen más?
Igen, nem, ez pont így alakult ki. Régebben, még az 1100-as években, amikor először megemlítésre került egy oklevélben, harmadik Szent Istvánnak az oklevelében a vár, akkor Copunak volt leírva, ez volt régen a kapu, és ebből kapta a kapuvár nevet, mert itt volt a, hát a várnak a kapuja, ami ugye a, itt a határmenti falvaknak a fő erőműve volt, az egyik fő ilyen védőfala volt. Ezért is nevezték el Kapuvárnak, igen. Kapuvári emlékek. Itt van például a kapuvári uradalomnak a gazdasági kisvasútjáról egy kép. Ez még nem is olyan régen, az 1900-as években is működött. A környező településekre, illetve Kapuvár és Csorna között főleg szállította az embereket dolgozni. Voltak kisebb vagonjai, amik teherszállításra is használhatóak voltak, de főként személy utazásra volt szolgálatos.
Itt látjuk is, itt pedig egy húsgyár, egykor igen. Volt Kapuváron húsgyár?
Igen, ez a hercegi húsgyár, ez a kapuvári iparosodásnak a legnagyobb története volt. Az Eszterházi hercegi uradalomnak a gazdaságából nőtt ki igazából ez a gyár, egyre nagyobb és nagyobb lett. Nyíltak is külön üzletei, ahol külön ezeket a termékeket árulták. Egyébként több száz ember dolgozott ebben az üzemben, ugye ez egy sertésfeldolgozó üzem volt. Aztán a II. Világháború után, amikor államosították az üzemeket, akkor egy kicsit visszaesett ennek a forgalma, leépítések kezdődtek, kevesebbet tudtak forgalmazni, és ezután még eldöcögött azért az üzem, itt Kapuváron még mindig nagyon sok nyugdíjas él, akik itt találkoznak, és akkor jaj, a húsgyárosok összegyűlnek, megismerik egymást az emberek. Egyébként a gyár 2012-ben sajnos becsődött, gazdasági okokból be kellett zárni. Most már az épület sincsen meg, a helyére egy szabadtéri játszótér épült, illetve már épül mellé egy fedett sportcsarnok is, úgyhogy föl lett használva a területe.
Természetvédelem, így van, erről is lesz majd szó. A folyosó végére értünk, és egy szoborral zárul Hany Istók gipszobra. Legendás alak?
Ő Kapuvárnak a legendája, van is neki többféle elmesélése, máshogy szokták gyerekeknek, felnőtteknek elmesélni. Valójában ő az 1700-as éveknek egy története volt. Ugye van neki egy nagyon szépen körberajzolt meséje, barátságos szerelmes történettel úgymond, de valójában egy fiú volt, egy 8 éves kisfiú, 8 év körüli kisfiú, akit itt nem messze Kapuvártól, a királytóból halászott ki két kapuvári halász, behozták, és itt a várban elkezdte a várnak a népe nevelgetni, a muskétások, illetve a háznak az asszonyai. Ugye legendának említjük, viszont a kapuvári plébánián van is erről az anyakönyvének a harmadik kiadásában, van is erről egy bejegyzés 1749. március 17-én, hogy ideiglenesen megkereszteltetett hát úgy nevezték, hogy eszelős talált fiú István, úgyhogy ezt a bejegyzést ezt meg is lehet találni a plébánia anyakönyvében. Nem sokáig volt itt velünk egyébként Hany Istók, nagyjából egy évet tölthetett itt, nem igazán barátkozott emberekkel, ugye ő neki azért ilyen eléggé csúnya külseje volt. A mesékben már azt szokták mondani, hogy pikkelyes volt, meg hogy úszóhártyái voltak. Ez nem volt valójában igaz, ilyen kicsit alultáplált kisfiú volt. Alacsonyabb volt, mint kellett volna, kisebb volt a koránál, de nem nagyon barátkozott attól függetlenül senkivel. Nagyjából azzal töltötte itt a várban az idejét, hogy a tóban, illetve a Rábában úszkált, és akkor néha onnan az asszonyok kimentek, behozták, hogy azért mégis jöjjön be, egyen valamit. Aztán tényleg egy évet töltött itt, úgy gondolta, hogy neki itt nem jó, beugrott a Rábába és visszaúszott a Hanyba. Pár napig nem is tűnt fel senkinek, hogy ő nincsen, meg úgy, hogy pontos dátum nincsen is, hogy ő mikor tűnt el, de utána nem is látta senki többet.
Nekem ez a személy, ez az alak a Névtelen vár című
regényből. Igen, ebben a regényben megemlítették. Nagyon máshol nem kerül róla megemlítés, de Jókai Mornak a Névtelen vár regényében tégen megemlítésre kerül.
A következő teremben a kapuvári iparosodás múltját, fejlődését követhetjük nyomon. A zene után erről folytatjuk a beszélgetést Nagy Eszterrel.
A 17. században elkezdődött itt is a céheknek a megalakulása. Itt nagyjából inkább csak ruházkodással kapcsolatos céhek voltak, azok voltak az elterjedtebbek, viszont volt egy-két kapuvári érdekesség, amit az egyik vitrínben külön is választottunk. Például a kékfestés, ugye ez egy külön rábaközi dolog. A mézeskalács készítés volt még egy, ami itt a környéken elterjedtebb volt.
Nagyon szép kékfestővásznakat látunk, ollót, voltak lakatosok, zárművesek, textilkészítők.
Igen, és ugye ebben a teremben is olyan dolgok vannak kiállítva, amiket a környező településeken használtak, itt készítettek. A kapuvári gyűjtemény úgy alakult ki, hogy kiírtak egy gyűjtést, hogy akkor szeretnénk ilyen tárgyakat befogadni, ezt ugye Faragó Sándor, illetve az ő csapata kezdeményezték, és hát ennyi minden összegyűlt, hogy egy egész múzeumot ki tudtak belőle alakítani.
Faragó Sándor, ő a múzeum alapítója volt?
Ő volt az alapító, illetve az első igazgató is ő volt, igen.
Látunk egy zászlót, Szent Katalint ábrázolják középen, tetején egy keresztel, és a fogaskerék ott van Katalin mögött, mint szimbólum.
Igen, ez egy takárcéknek a zászlója volt, ugye Szent Katarina volt a takácsoknak a védőszentje, úgyhogy ez egy C-zászló. Ez egy Révceszemerei céhnek volt a zászlaja. És itt van is egy érdekesség, nagyon-nagyon sokszor átépült a kastély. Volt is 1843-ban egy várostűz, amikor a városnak a nagy része a kastélyjal együtt le is égett, úgyhogy ezután újra is építették, barokkjegyeket kapott, de tényleg rengeteg ura volt magának a várnak, illetve a körülötte lévő birtokoknak is, úgyhogy mindenki a saját tetszésére alakította a kastélyt. Viszont itt látható egy-két tégla, ami az átépítésekkor megtalálható volt. Valamelyiken évszámok, valamelyiken monogramok, írások vannak, ugye ezek mind azokból kerültek elő, amikor felújítások történtek.
Igen, és itt látjuk is, hogy annyira ingoványos, annyira mocsaras itt a talaj, vagy mocsaras volt a talaj, hogy szőlőpökkel alapozták meg a vár egy részét.
Igen, egyébként régen itt a Rába közben az épületeket, tehát simán a lakóházakat is így alá kellett cölöpözni, mert annyira süllyedéken, annyira mocsaras volt a talaj, hogy nem lehetett rá házakat építeni, és egyébként érdekesség, hogy régen itt Kapuváron is az volt a szokás, még a mocsaras részek lecsapolása előtt az árvizek is gyakoriak voltak, úgyhogy úgy építettek házakat, hogy farönköket váltak igazából egymáshoz ilyen ékszerűen, és farönkökből, illetve vesszőkből font házakat építettek, és megesett az, hogy ezeket a házakat mondjuk mozgatni is kellett. Ugye jött az árvíz, akkor egy-két házat rönkökre helyeztek, és akkor el tudták egy kicsit odébb vinni a házat, el tudták mozgatni a házakat. Volt is egyébként az 1800-1900-as években egy molnár ház, ahol a férfi dolgozott is. Az a ház mondjuk rendszeresen mozgott. Mindig, amikor jött a víz, akkor kicsit odébb vitte a házat, visszavitte a házat. Ez a kapuvári házaknak az érdekessége, és a Szent Anna templom is például ilyen volt eredetileg egy fa templom volt, amit később sajnos le kellett bontani, viszont ugyanott állt annak a helyén, csak teljesen fából készült volt a templom.
Átlépünk a következő terembe. Más téma, egy enteriőr bal oldalon, a jobb oldali részen pedig apró tárgyak, órák és egyéb ékszerek kiállítása, de nézzük előbb az enteriőrt. Milyen kort idéz?
Ez a dualizmusnak a korát idézi, ez volt akkor az Eszterházi uradalomnak, a képviselőinek volt ez igazából egy berendezkedése. Ugye ekkor már a várkastélyt is nem használták védelmi stratégiai szempontokból, csak lakhatásra, illetve az uradalomnak az irodái helyezkedtek el itt az épületben is, ennek van itt egy berendezése, és ezek a kisebb tárgyak is, amiket említett, ezek is azért helyezkednek itt, mert ebből a korból származnak. Kapuváron például ekkor épültek a főtéren végig tekinthető kereskedő házak, ugye ezek a nagyon díszes, mindenféle színben pompázó házak. Nagyjából úgy nézhettek ki, hogy fölül lakások voltak benne, hátul az udvar felől raktárak voltak, elől az alsó szinten pedig üzletek helyezkedtek el benne.
Ez nagyon szép, ez is szintén egy enteriőr, meg van osztva a tér, van egy padlás, mondjuk rálátunk, belátunk a padlásra, látjuk a tiszta szobát, gondolok én egy tiszta szobára, és hogy mennyire díszes, mennyire sok színt és formát használtak a kapuváriak, vagy a kapuvár környéki paraszti életmód képviselői.
Igen,
nagyon szép.
Ez egy kapuvári berendezkedés egyébként. Nyilván a környező településeken is ilyen volt, ez a 48-as forradalom utáni berendezkedés, amikor is ugye a gazdáknak egy kicsit föllendült a módja, többet tudtak termelni a piacra, és itt láthatjuk, nagyon szép festett bútorok vannak, illetve csipkézett meg hímzett textíliák, ezek mind az anyagi fellendülést mutatják, és láthatunk itt egy-két érdekességet. Egyébként egy ház az nagyjából úgy nézhetett ki, hogy beléptünk az udvarról, a konyhában találtuk magunkat, és akkor az utca front felé nyílott egy szoba, hátrafelé az udvar felé pedig egy kamra. Viszont ez a tiszta szoba, ez egy különlegességnek számított már ebben a korban, akinek ugye több szobája elhelyezkedhetett egy házban, anyagi körülményei megengedték, hogy több szobája legyen. Annak az első szoba, ami az utca felé nézett, az nagyjából a családnak a pénzügyi helyzetét, a gazdagságát próbálta jelezni, és ezt a szobát láthatjuk itt, ezt a tiszta szobát, vagy máshol parádés szobának nevezték ezt a szobát. Ez nem volt mindennapi használatban, ez csak arra szolgált, hogy amikor családi összejövetelek voltak, vagy ünnepélyek voltak, akkor nyitották ki ezt a szobát, itt fogadták a vendégsereget, illetve hogyha valakit el kellett szállásolni, akkor használták ezt a szobát.
Egy nagyon különleges sarokülőt látok, vagy egy sarokpadot. Nem simul be a sarokba, hanem ott, ahol a sarokkal érintkezik, oda be van építve egy téka. Kis szekrény, melynek a tetején egy feszület van, a fölött pedig szentképek és egy évszám 1908.
Így van. Egyébként ez a sarokülő, ez Szent Saroknak hívták a házban, tehát ez volt a paraszt életnek úgymond a szakrális tere. Itt ugye láthatjuk az imakönyvet is az asztalon kinyitva itt, illetve ez a szekrény, ami meg volt említve fönt a sarokülő fölött, látható, ezt Mária háznak hívták, amikor a friss házasok, a friss pár beköltözött egy házba, akkor szokás volt, hogy a hölgy elutazik Mária cellbe. Ott a piacon árultak ilyen kézzel készített kis Mária szobrokat, onnan szokás volt egyet hozni, a szépen kidíszíteni, felöltöztetni, és őt ültették be a Mária házba.
A már említett kapuvári népviselet díszes és színárnyalatokban gazdag. Darabjait ma is szívesen felöltik magukra az emberek, elsősorban júliusban, az Anna napi búcsú idején. Ha ekkor jár valaki a városban, élőben is megcsodálhatja gyermekeken, felnőtteken. A múzeumban külön termet szenteltek a ruhadarabok bemutatására.
Épp ez volt a kapuvári népviseletnek az érdekessége, hogy ez a szivárvány minden színében pompázhatott. Tehát ezek a szoknyák megjelennek a pasztelszínektől kezdve az igazán sötétig. Úgy volt egyébként a szokás, hogy a fiatal hölgyek minél világosabb ruhával kezdték, és amikor történtek az életeikben azok a pontok, például ugye megházasodtak, gyerekük lett, unokáik lettek, stb., ahogy haladtak korban, illetve az életben, úgy sötétedett az ő viseletük. Tehát tényleg ezekből a szoknyákból igazán rikító színeket lehet megtekinteni. Itt a kapuvári néptáncosok között is van olyan, akinek mondjuk ez a külső szoknya, ez mondjuk ilyen teljesen mentazöld, ez a világítós mentazöld színű, bármilyen színben meg lehetett ezeket találni. Ugye a háttérben a Szent Anna templomban itt is, ugyanis ezek ünnepi templomba járós öltözékek voltak, és ez a pillanat ez az is próbálja feleleveníteni, amikor kilépnek a templomból a mindenféle korosztály, mindenféle nép, és elkezdenek beszélgetni. Viszont például itt egy jegyes párnak az egyik felét láthatjuk középen az úrnál, ez a kék varrásokkal ellátott öltöny, ez egy nagyon díszes ruházat volt, ez is egy nagyon ünnepi öltözék, viszont a jegyességét onnan láthatjuk, hogy a kalapjába bele van szúrva egy aranyozott bokrétacsokor, amit a hölgy adott neki ajándékban az eljegyzés után, és ezt tényleg csak a jegyesi időszakban lehetett hordani, amint az esküvő lezajlott, ezt már nem hordhatták a férfiak.
Sújtásos a nadrág, különleges maga a szabása is, illetve a szín, ez ilyen, hát nem is tudom, ilyen a kéknek egy olyan árnyalata, ami inkább szürkébe hajlik.
Igen, igen.
Kicsit steppelt díszekkel, a kabátka nagy gombokkal, piros rátéttel.
Ugye a férfi kabátok posztóból készültek, illetve a férfi ruházatnak a nagy része is posztóból készült, a nőieké inkább selyemből. Viszont nagyon elterjedt volt ez a flitterezés, csipkézés, mindenféle díszlet, ami rákerülhetett minél több szín. Épp ezért a kapuváriak nagyon büszkék még mai napig a népviseletre, mert a környező falvakénál sokkal díszesebb, hát azt szokták mondani, hogy a férfiaké színesebb lett, a nőké pedig polgárosabb, tehát ez igazából a Rábaköznek a legdíszesebb ruházata volt a kapuvári népviselet.
Tehetősek voltak? Tehát megengedhették ezt maguknak, vagy törekedtek arra, hogy minél díszesebbek, szebbek legyenek ezek a ruhák?
Igen, főleg a mezőgazdaság volt az, amiből pénzt tudtak termelni, és itt ráadásul helyben nagyon jó föld is volt, mert miután ugye a hansági részeket leengedték, megmaradt egy nagyon jól termő talaj, amibe rengeteg cukorrépát, ez volt a fő ültetmény, a cukorrépa, illetve kukoricát, árpát, ilyeneket ültettek a környéken, és egyébként főleg olyan ültetmények voltak, amiből utána állatokat tudtak ellátni, mert itt az állattartás is nagyon szokványos volt, úgyhogy igen, nagyjából mezőgazdaságból tudott meggazdagodni itt a környék. A néptáncosok, ők saját maguk is gyűjtik ezeket a ruhákat, illetve még mai napig van csipkekör, most már höbei csipkekör van, nem kapuvári, akiktől mai napig lehet kérni, hogy akkor gyártsanak ilyen darabokat.
Igen, közben itt darabonként is láthatjuk a ruhákat, tehát nem csak bábokon, hanem itt föl van osztva a tárlókon, hogy mit viselt a hölgy a fején, milyen felső rész volt, kis mellényke, és ez a kendő, amit vagy fejre, igen, vagy fejre, vagy várra helyeztek? Nézzük, ez nagyon
igen,
szép.
Igen, ugye ennek az volt a szokása, hogy a vállára tudta helyezni a hölgy, hogyha fázott esetleg, akkor be tudja takarni a mellényét. Vagy egyébként ott látható még a női ruhadarabok között egy majkó is, ez is egy női ünnepi öltözék volt, ez volt az ő kabátjuk abban az időszakban, és itt fölül például egy gyermekfejkötő van, ez volt a csecsemőknek az ünnepi öltözéke. És láthatunk még egy menyecskefejkötőt, egy pillangós kobakot. Úgy nézett ki, hogy konyba kötötték a hajukat, és a nem ünnepi verzió az csak egy sima ilyen selyemmel bevont kis tokból állt, kobakból állt, amit ráhúztak a konyra, és ezt szorították rá egy szorítókendővel. Viszont az ünnepi verzió, amit pillangós kobaknak nevezünk, az volt az, ami ezt a sima selyemmel bevont kobakot helyettesítette az ünnepélyeken. Ezt tették rá a kontyukra, és ezt kötötték le szorítókendővel. Ugye ez is nagyon sok színben, mintában megjelenhetett, és ezen is flitterek, csipkék, minden volt.
Ez a kendő különösen tetszik, ez a batiszt felső kendő. Ez részben hímzett, és
igen,
részben pedig csipke, tehát ez a fodor, tűlszerű, gondolom én, hogy horgolt csipke, egyfajta horgolt csipke, ami nagyon jól mutat fejen is, és felkötve várra, vagy felhelyezve várra is.
Igen, igen, igen. Ugye ez két kendőt látunk, ugye az alsó kendő, a szorító kendő az, ami színes volt, és a felső volt az, ami a díszét megadta az egésznek, azért is volt ez a csipkézés, illetve hímzés.
Ingvállak, férfi ingek, jövünk tovább, szoknyák és
ugye
női hosszú.
Ez már inkább a mindennapibb öltözék, ez már nem a díszes öltözék volt. Ez kendervászonból készült, amit itt látunk. A kendervászon volt régen hát az alapanyaga az összes ruhának a paraszti életben. Ugye a kendert otthon mindenki megtermesztette saját maga, kiszárították, az asszonyok ilyen sodró mozdulatokkal fonalat fontak belőle, és azt adták később a takácsnak, hogy készítsen belőle ruhát. Ezt még csak ilyen néhány kis piros hímzés, illetve szálhúzás díszíti. Viszont később az 1900-as évek elején bejöttek az üzemi, a gyári anyagok, ez van a következő, a mellette lévő vitrínben, ezek gyolcsból készültek. Ebben ugye már sokkal könnyebb volt hímezni mintákat, mert a másik az egy nagyon vastag, egy nehéz anyag volt, úgyhogy ebben már sokkal könnyebb volt ilyen díszítéseket elhelyezni.
A Rábaközi Múzeumban Nagy Eszterrel,
az intézmény kulturális munkatársával beszélgettünk. A zene után a város közelében található Önt és Majorban folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Hanság élővilága kiállítást Kapuvár, Önt és Major területrészén, az egykori iskolaépületben és annak madárbarát kertjében találjuk. Itt szinte minden pont kiállító tér. Az udvaron mezőgazdasági gépek, kisvasúti járművek sorakoznak. Tájékoztató táblák segítik a térség természeti kincseinek megismerését. Tatai Sándor, a Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság, Hanság tájegység vezetője fogadott.
Ugye itt vissza kell lépnünk egy kicsit, ismerni kell a Hanság régi arcát, illetve a kialakulását. Ugye ez egy óriási mocsárvilág volt a Fertőtóval együtt, egészen az 1700-as évekig, amikor elkezdték a terület lecsapolását. Tehát a korábbi évszázadokban ott laktak az emberek, ahol a dombok, tehát a magaslatok ezt lehetővé tették. Ez az Önt és Major is egy ilyen terület volt, tehát itt már régóta laktak emberek, viszont szervezett formában az 1700-as évek végétől, 1800-as évektől inkább az Eszterházi Uradalom virágoztatta fel úgymond a Önt és Majort, mint önálló települést.
Ez a kiállítás mire fókuszál? Mennyire új? Mi az, amit itt láthat az ide érkező?
Ugye a maga múzeum az iskola megszűnését követően pár évvel 1981-ben nyitott meg, akkor még csak hansági távvédelmi körzet volt. Most már nemzeti parki formában működünk, a Nemzeti Park Igazgatóság üzemelteti a múzeumot, és mint a nevében is benn van, a Hanság élővilágából kívánunk egy kis ízelítőt adni.
Akkor nézzük most, mit érdemes megtudni erről a vidékről. Első terem, ugye nagyon sok a látványelem, nagyon sok a foglalkoztató, jó a vizuális megjelenítése, itt a hagyományos képi leírás, és úgy látom, hogy itt a filmes bemutatás is működik. Növényvilág, állatvilág, tehát itt minden egyben? Mi az, ami ebben a teremben látható, érinthető, hallható?
Próbáltunk alulról építkezni, és ebben az első és egyben a kiállítás legnagyobb termében, ahogy ön is észrevette, van egy kis foglalkoztató rész, és tematikusan pedig a Hanság geológiájával, illetve talaj típusaival indulunk. Ugye, ahogy előbb is említettem, a Hanság ez egy nagy mocsárvidék volt, a Fertőtóval gyakorlatilag összefüggő mocsárvidéket alkotott, ezen a régi vizes térképen ez látszik is. Aztán, ahogy az 1700-as évek végén elkezdték a területet lecsapolni, több mint 200 éven keresztül, vagy körülbelül 200 éven keresztül folyt, ez egészen az 1960-as évekig. Ez alatt a 200 év alatt nagyon átalakult a Hanság képe, tehát ebből az óriási átjárhatatlan mocsárvilágból gyakorlatilag minimális vízzel borított élőhelyek maradtak fenn, és ezt a kis maradékot próbálja a jelenlegi nemzeti park védeni, megőrizni, illetve próbáljuk egy picit újraéleszteni is, azzal, hogy most már két vizes élőhely rekonstrukciónk is működik. Az elsőt az 2001-ben, a másikat 2013-ban létesítettük. Ezek a régi hansági mocsaraknak a képét próbálják egy kicsit egyrészt a visszahozni, az embereknek megmutatni, illetve hát ami a legfontosabb, ennek a vízi élővilágnak újra élőhelyet nyújtani. Ennek a két területnek az össz kiterjedése közel 1000 hektár.
Megjelennek az erdei állatok, a nagyvadak és a madarak itt. A...
Így van, itt van egy kiállítás rész, aminek...
Ezek a diorámák.
Ebben a kiállítás részben mutatjuk be a hanság állatvilágát, egészen a halaktól, kétéltűektől, kezdve a madarakon át, a nagytestű emlősökig, sőt ebben a kis tárlóban még csigák, kagylók is láthatók. Van egy kis, tényleg csak egy ilyen kert csináló, szemléltető tojás, illetve madártól gyűjteményünk.
Vannak olyan állatok, ami kifejezetten a hanságra jellemző, vagy itt gyakoribb, mint úgy általában más országrészekben?
Hát olyan fajunk nincs, ami csak nálunk van, és az ország más részében nem található, de a, szintén ugye a vizes élőhelyhez kötődően vannak olyan fajaink, amik szerencsére még nálunk is megvannak. Halak közül, akkor ugye réticsík, lápipóc, itt ez a két kis apró halfaj, ami most már sajnos megritkulva, épp itt a fekete gólya és a réticsíkot zsákmányolja. Ezek a réticsík védett, a lápipóc egy fokozottan védett halfajunk. A vízisiklót látjuk, ami szerencsére még egy gyakori faja ezeknek a vizes élőhelyeknek. Itt látható a mocsári teknős, ami szintén nagyon megritkult az élőhelyi hegyei beszűkülésével, viszont most az említett vizes élőhely rekonstrukcióinkon szerencsére egyre nagyobb számban találkozhatunk újra a mocsári teknőssel.
Ez a vízihely rekonstrukció, ez azt is jelenti, hogy szigorúan védett természeti területté nyilvánítják az adott területet?
A vízes élőhely rekonstrukció gyakorlatban azt jelenti, hogy eleve mélyfekvésű olyan területeket, amik a lecsapolás előtt is vélhetően mocsarak voltak, ezeket plusz felületi vízutánpótlással, árasztással gyakorlatilag újra elárasztottuk, és most jelenleg folyamatban van egy mocsári élővilágnak a kialakulása, ami meglehetősen gyors és nagyon, nagyon pozitív változásokat hozott már egy-két, tehát pár év alatt, illetve ez alatt a 2,5 évtized alatt, amióta az elsőt létrehoztuk. Tehát nagyon komoly fészkelő gémtelepeink vannak a területen, és nagyon-nagyon sok vízimadár figyelhető meg.
Teljesen átalakul, visszaalakul, most mondjuk így pozitív értelme az élővilág.
Ugye kérdezte, ennek természetesen a védelmét is garantáljuk. Nem látogathatók a területek, csak azok a kijelölt részei, ahol kilátó tornyokat létesítettünk pont abból a célból, hogy ezt a közönségnek, látogató közönségnek is bemutassuk.
Következő
terem lesz
a hanság éjjel?
Így van, tehát ez a, talán a kiállításunknak a legizgalmasabb része, a gyerekek legalábbis ezt szeretik a legjobban, hogy a hanság éjjel. Most még nem kapcsoltuk be a hangokat, de mindjárt beüzemeljük, és hát egy sejtelmes szürkület fogad bennünket, mellette pedig a hanság éjszakai hangjait fogjuk hallani.
belépünk egy sötét térbe. Egyelőre teljesen sötét van. Átléptük a teli holdas függönyt. Ez minek a hangja vajon? Az éjszakában ugye nagyon nehéz azonosítani a hangokat, mert nem látjuk az élő lényeket.
Különböző kétéltű fajoknak, különböző békafajoknak halljuk a hangját, meg közben megszólalt az uhú is. Ugye vörös hasmunkát hallottunk ezelőbb, ami a hansági mocsaroknak az egyik legjellemzőbb kétéltű faja.
Macskabagoly?
Így van, nem, ez biztos, tehát macskabagoly volt most már. Zöldeveli békákat hallottunk, hogy a háttérben folyamatosan szólnak az unkák, gyöngybaglyot hallottuk közben. Megint az uhú. És ugye a hangok mellett a látvány is, ahogy említettem, hogy egy ilyen szürkületi hangulatot idéz, és hát vannak fajok, amik egy picit nagyobb megvilágításban vannak, de számos faj, tényleg csak a körvonalait látjuk, és hogyha úgy helyezkedünk, akkor látjuk például ott a borzot, ami egy jellemzően éjszakai aktivitású ragadozó emlős, emellett a vaddisznó, aki szintén éjszaka aktív. Ugye a bagolyfajokról már beszéltünk, ott egy macskabagoly látszik, az uhúnak folyamatosan halljuk a hangját, a gyöngybagoly is ott van a képen. A különböző vízimadarak közül itt a nagylilik jelenik meg, nyílfarkú récét látunk, amik nem jellemzően éjszakai fajok, de a mocsarakhoz kötődnek. És a tárló másik felén pedig szintén olyan fajok, akikkel alapvetően éjszaka találkozhatunk. Ugye látjuk a vidrát, a pézsmapockot, ugye egy olyan faj, aki korábban élt és magától visszatelepült, némi segítséggel, ugye ez az eurázsiai hód látható, és a sarokban menik szintén emlősök, a róka, valamint a sakál.
Igen, kecskebéka, vöröshasú unka,
ásóbéka.
Tehát amik a víz környékén élnek, vizes élőhelyek környékén. És hát ilyenkor tavasszal, nyár elején pedig elég erős hangjuk van.
Így van, hát ezt kint is tett, kint a természetben is hasonlókat hallhatunk most, és amit ugye folyamatosan hallunk, ez az unkáknak a kórusa, ez a hátsó, háttérből jövő ú-ú-ú hang.
Jövünk itt egy kicsit tovább, a vaddisznó mellett eljövünk, itt egy üregbe is be tudunk nézni, a borz ürege?
Így van, itt ugye több üregecskénk is van, ami szintén a magasságuk is elsősorban a gyermekeknek készül, de hát a felnőttek is nagyon szokták szeretni, ugye egyrészt egy borzkotorékot látunk, a borzkotoréknak az életébe tudunk bele tekinteni, a másik oldalon pedig ugye látjuk rókát, az európai vörös rókát, illetve az arancssakát egymás mellett. Összehasonlítható egymás mellett a két faj, illetve hogyha ebben a fülhallgatóban a fülhallgatót feltesszük, akkor az aranysakának a hangját is halljuk. Így van, ez a kitartó, bonyító. Így van. Ez nem egy állatnak, hanem ez az aranysakál falkának a... Az arancssakál az abban is különbözik nagy mértékben a vörös rókától, hogy ő alapvetően falkában él, és falkában vadászik, míg a vörös róka egymagában egyedül jár.
Viszont így kinézetre, most, hogy látjuk a két állatot, hát van hasonlóság. Ha távolról nézi egy avatatlan szem, azért lehet, hogy összemosódik, közelről aztán tényleg kivehetőek a különbségek.
Hát igen, ugye színbeli különbségek is vannak, de az főleg, ha nem olyan a szőrzete az állatnak, akkor nem feltétlenül látszik, de ugye, ami nagyon feltűnő az, hogy míg a vörös rókának hosszú, lompos farka van, addig a sakálnak egy rövidebb, kurtább, és a vége olyan, mint a le lenne vágva, tehát egy ilyen vastag, tehát nem elhegyesedő, mint a rókának, hanem egy ilyen vastag, kurta farka van.
Bemutatásra kerülnek a hanság ősi mesterségei, melyeket még a lecsapolás előtti időszakban űztek az itt élők. Láthatunk többek között gyékényből készített méhkasokat, füstölőket és a téli nádaratás eszközeit. De az épület hátsó kertje is tartogat érdekességeket.
Ó, hát nagy madár élet van itt a platánfákon. Húzódjunk oda egy picit az árnyékba. Erősen süt a nap. Hát igen, itt kinn is lehet a madárhangokat aztán azonosítani. Látok gépeket, különböző információs táblákat, vasúti vagonokat, ez is gondolom kiegészítése vagy gyűjtés eredménye?
Igen, tehát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy maga a múzeum épület egy nagy udvarban helyezkedik el, egy parkosított udvarban, amiben, ahogy említette, nagyon sok madár él, most is hallani folyamatosan a hangjukat. Különböző gyerekfoglalkozások során itt a gyerekek játszhatnak, kis ismertető táblák segítségével a bent megszerzett ismereteiket tovább bővíthetik, illetve az udvarnak ebben a szegletében két tematikus csoportban mutatunk még be eszközöket. Ezek mindegyike a hanságok egykori gazdálkodásához, illetve életéhez kötődik. Az egyik csoportban különböző gőzgépeket, illetve ezeknek a gőzgépeknek a munkaeszközeit láthatjuk, ugyanis ugye még 150-200 évvel ezelőtt abszolút a gőz volt az általánosan elterjedt meghajtása a különböző gépeknek. Ezeknek a fennmaradt darabjait láthatjuk. És ami pedig még inkább befolyásolta a hanságnak az életét, az a keskeny nyomtávú vasúthálózat, ami az országban és sok helyen létesítettek ilyet, itt a hanságban is. Például látunk egy személyszállítókocsit, tehát ezzel utaztak is az emberek, a különböző majorságok között ezzel tudtak Kapuvárra beutazni, és a személykocsi mögött pedig láthatunk különböző teherszállító vagonokat, amivel annak idején szállították a cukorrépát, szállították a tőzeget, és gyakorlatilag mindent, ami nagyobb terjedelmi volt. Mivel úthálózat nem volt a hanságban, egyrészt a mocsaras laza tőzegtalajoknak köszönhetően, illetve annak köszönhetően, hogy a nyári időszakban a szárazabb időjárás mellett még csak lehetett a szekérutakat használni, de ősszel, amikor beköszöntött a csapadékos időjárás, akkor tengelyig ért mindenhol a sár, tehát akkor szinte csak a vasút volt az egyetlen úgymond megbízható.
Az 1800-as évek végén ugye lóvontatással indult a vasút, utána áttértek a gőz, majd a dízel vontatás. És ez a kapuvári gazdasági vasút volt. Nyomtáv 760 mm, és hát ez több kilométeren keresztül hálózta, kötötte hát össze a városokat, vagy a településeket.
10 kilométernyi hálózatot jelentett.
És az utolsó időszak, amikor járt, ez mikor volt?
Hát úgy tűnik, hogy 1978. december 31-én indították az utolsó járatot.
Igen, átjövünk, itt van a kis mozdony az egyik, sőt, csillék is vannak.
Igen, vannak csillék, amikkel annak idején a tőzeget szállították.
Ezek a billenő csillék, ahogy nézem.
Billenő csillék, illetve van egy kis, ez már egy dízel mozdony.
Talán az utolsók közül volt. Szegény jobb napokat is látott egykor.
Hát a motor is benne van, tehát gyakorlatilag komplet, de hát ez már nagyon-nagyon rég nem pöfög.
És sínen van?
Igen, sínen van. Sínen tehát volt. Itt egy rövid egy 50 méteres sínszakasz van. Királytó környékén vannak különben még síndarabok lenne, de gyakorlatilag már belőtte őket a növényzet.
Hát itt az udvar is ad lehetőséget, a rendezvények, nyári táborok, mennyire van ilyenre lehetőség?
Tehát osztálykirándulások idején májusban, szeptemberben nagyon sok iskolás csoportot fogadunk, illetve nyáron van egy egyhetes napközis táborunk, ami alapvetően egy természetismereti tábor, de elég széles program. Kínálatot nyújtunk ez alatt az egy hét alatt a gyerekeknek. Hogy azt a úgymond elméleti ismeretet, amit itt a múzeumban elkezdett az ember magára szedni, azt lehet tovább bővíteni a Hanyistok tanösvényen. A Hanyistok tanösvény Földsziget település mellől az Esterházy Monárvárta tövéből indul, és bemutatja gyakorlatilag a hansági nedves gyepektől, az égererdőkön keresztül a valamikori hansági mocsarak világáig mindent, illetve a szerencsénk van, akkor még a Nemzeti Park által tartott magyar szürke marha, illetve házi bivaj gulyákat is láthatjuk a tanösvény mellett.
Hogyan látogatható itt az Öntés-Majori kiállítótér?
Az Öntés-Majori kiállításunk egész évben bejelentkezés alapján látogatható. Május-júniusban, illetve szeptember-októberban pedig péntektől vasárnapig nyitva vagyunk 10-től délután 6 óráig.
Tatai Sándorral, a Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság Hanság tájegység vezetőjével az Öntés-Majori helyszínen beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Kapuvár látnivalói közül válogattam. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok.
Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.